Szeretettel köszöntök mindenkit. Az elmúlt két alkalommal elég nagy utat jártunk be, mind időben, mind térben. Időben visszamentünk az ősrobbanásnak a történéseig, és hát térben is elindultunk a világegyetemtől egészen odáig, hogy a Földig jutottunk. Hozzá kell, hogy tegyem, ez az élettelen dolog, ami volt az elmúlt két alkalommal, a számomra nem annyira izgalmas. Ami most következik, ez az élő dolgok, ez sokkal izgalmasabb, és a holnapi előadása, ha lehet azt mondom ennek a tudományos résznek, minden előadónak vannak kedvencei, mint hogy minden tanárnak a tantárgyon belül vannak kedvenc témái. A holnapi nap az az én kedvenc témám ebben a tudományos előadás sorozatban. De nem akarom lelőni a poént, szóval jöjjenek el holnap, meg fogják tudni, hogy miért az a kedvencem. A mai nap, tehát folytatjuk a sorozatot. A sorozatunknak a fő cím az, hogy ősrobbanás és evolúció, vagy teremtés, melyikhez kell nagyobb hit. Alcímnek pedig ugye azt adhatnánk, hogy a tudomány felfedezi Istent, ezt tehetjük kérdőjellel vagy felkiáltó jellel, és a mai résznek a címe, hogy az anyagtól a sejteken át a gondolkodásig. A múltkor előharangoztam azt, hogy ma megnézzük azt is, hogy mi a hasonlóság a csuklós busz és a mi agyunk között. Hát ezt a mai napnak a végére remélem, hogy kiderül önök számára is. A mai és a holnapi nap az egy kicsit hosszabb lesz, előre kell, hogy bocsássam, vagy a múltkori anyagok azok olyan egy órás időtartamok voltak, ez egy kicsit hosszabb lesz, ilyen 1 óra 15, 1 óra 20 perc körül lesz. A múlt alkalommal megnéztük, hogy a Föld az fiatal, az eróziós nyomok a Földet mindössze egy pár tízezer évesnek mutatják csak, de semmiképpen nem mutatják több milliárd évesnek. Megnéztük azt is, hogy mit mutatnak a kövületek, illetve a dinoszaurusz maradványok, arra jutottunk, hogy az ember együtt élt a dinoszauruszokkal, és hát nincs bizonyíték a kövületekben a növények és állatok kialakulására, különböző átmeneti szervekre, mint hogy félig láb, félig szány, vagy nincsenek átmenetekre utaló kövületek, hogy növényekből mennénk át az állatokba, vagy állatokból növényekbe, vagy hogy különböző állatok mennének át egy másik, magasabb rendű állatba. Teljesen hiányoznak az átmeneti fajok. Megnéztük az úgynevezett rádiókarbon kor meghatározást, amire ma a tudomány nagyon sokszor hivatkozik, és megnéztük azt, hogy ez a rádiókarbon kor meghatározás, ez arról szól, hogy van egy normál széndioxid, ami C12-es, és van egy rádióaktív széndioxid, ami C14-es, és ennek az aránya, amíg él az élő lény, akár a növény, akár az állat, vagy az ember, amíg él, addig az rendben van. Miután elpusztul, onnantól kezdődik egy időszámítás, onnantól kezdődik ez az óra. Megnéztük azt, hogy ezzel nem lehet átfogni több milliárd évet, vagy több millió évet. Tehát, hogyha valahol azt hallják, hogy rádiókarbon kor meghatározással megállapították, hogy ennek életkora több százmillió év, az nem igaz. Ha már azt mutatja, hogy rádiókarbon van benne, ez a rádióaktív izotóp, ez a C14-es, akkor az azt jelenti, hogy százezer évnél semmiképpen nem lehet régebbi az az anyag. Milyen válaszokat kaptunk az elmúlt két előadás során? Megállapíthattuk, hogy a csillagászat, a fizika, a geológia és az archeológia cáfolja, de minimum kérdésessé tesz az ősrobbanás és evolúció elméletét. Ma újabb tudományágakat fogunk megnézni. Megnézzük azt, hogy mi az a kémiai evolúció, mit mondanak a tudósok, hogy ez hogyan zajlik le. Aztán megnézzük, hogy hogyan épülnek fel és hogyan működnek a sejtek, de csak így rápillantással, mert annyira bonyolultak, hogy nehéz megérteni őket. Aztán megnézzük azt, hogy a tudomány most 2009. februárjában képes-e arra, hogy az élettelenből valamilyen élőt előállítson. Ez egy izgalmas kérdés. Utána megnézzük a szemet, mert olyan, már a múlt alkalommal is, meg most is olyan dolgokat vettem elő, amelyek Darwinban már önmagában, Darwinban is kétségeket támasztottak. Ezért megnézzük a szemet, mint evolúciós problémát, mert még Darwin is azt mondta, hogy hát az bizony evolúcióval nem jöhet létre. És a végén megnézzük, mi agyunk és a csuklósbusz között mi a hasonlóság. Jó lesz ez mára? Akkor vágjunk bele. Mottunk továbbra is, mint a mesében. Nekem nem szabad elhinni semmit. Mese is úgy végződik el, be, hogy Jancsi és Juliska éltek, amíg meg nem haltak, aki nem hiszi, járjon utána. Továbbra is én is azt mondom, járjanak utána. Ha én megtehetem, akkor önök is megtehetik. De a kezdetén nézzünk meg egy Adam és Anna szöveget. Azt mondja a Presser és Adam is szerzeményében a képzelt riport. Valaki mondja meg, milyen az élet. Valaki mondja meg, miért ilyen. Valaki mondja meg, miért szép az élet. Valaki mondja meg, miért nem. Milyen szép sorok. Darwin 1859-ben adta ki azt a könyvét, aminek mi csak a rövidített változatában úgy hívjuk, hogy a fajok eredete. A természetesen ennek egy kicsit hosszabb a címe, az a címe, hogy a fajok eredete a természetes kiválasztódás alapján, vagy a legrátermettebb fajok fennmaradással létért való harcban. Azt mondja az evolúciós elképzelés, hogy a Föld létrejötte után egy adott pillanatban egyszer csak élő keletkezett az élettelenből, úgy pár milliárd évvel ezelőtt, aztán szerves anyag létrejött az élőből, ez a kémiai evolúció, aztán ez a szerves anyag, ez az élő, ez elkezdett tovább fejlődni, és ez már a biológiai evolúció, bonyolultsága fokozódott, alacsonyabb rendűből magasabb rendű élőlények jöttek létre. Ezek az élőlények alkalmazkodva a környezethez, illetve mutációk során még tovább fejlődtek, és a végén egyszer csak létrejött az ember, mindenféle véletlenszerűen. Tehát azt mondja az evolúció, hogy csak idő kérdése és a véletlenek összjátéka az, hogy egyszer csak a homokból kialakuljon egy élőlény, aztán az élőlényből egyszer csak kialakuljon egy egyetemi professzor. Én azért szeretném továbbra is azt mondani, amit tegnap, ahogy múlt alkalommal is elmondtam, ne menjenek ki és ne nézzék a homokot az udvaron, hogy mikor lesz belőle élő és hogy jön belőle létre Czeisler Endre, mert nem bírnák kivárni. De azt mondja az evolúció, hogy egyenesági kapcsolat van a mókus cickány és az ember között, a különböző átmenetekkel, úgyhogy a majmokon keresztül. Tehát egyszer csak a majom lejött a fáról, már ez egy önmagában egy kérdés, aztán kiegyenesedett, és elveszítette a bundáját, csupasszá vált, és lett belőle egy ember. Adam Szedzsvig a Darwin könyvénél ezt írta. Az egyedüli tények, melyekre úgy hivatkozik, mint valódi bizonyítékokra, a megszelídítés által létrehozott változatok, vagy a keresztezés emberi leleménye. Adam Szedzsvig Darwinnak tanára volt, ő a Cambridge-i Egyetemnek volt a geológia tanára, és ő közvetlenül tanította Darwint. Megismételve, azok a változatok, melyekre Mr. Darwin épít, a megszelídítés, vagyis az emberi tervezés változatai. Ezek a változatok nem létezhettek a régi világban. Keresztezéssel elérhető valamilyen eredmény, de az összvérek általában sterilek, vagy a néhány ritka esetben létrejött utódok az egyik eredeti keresztezéshez felhasznált fajhoz tartoznak. Tehát azt mondja a Szedzsvig, hogy az, amit Darwin mond, az úgy nem igaz. Amik létrejöttek, például nézzük meg a kutyatenyésztőket, most már eljutottunk oda, hogy van csupasz macska, tehát szőr nélküli macska, meg szőr nélküli kutya, de ez nem azt jelenti, hogy ez evolúció által jött létre, hanem az emberi tervezés változatai. Azt mondja az evolúció, hogy két mechanizmusa van, a mutáció és a természetes kiválasztódás. A mai nap mind a kettőt meg fogjuk vizsgálni, pont azért, hogy amikor erről hallanak a biológia órán a diákok, akkor azért a kérdőjel legyen ott a fejükbe, hogy azért ez nem teljesen így van. De nézzük meg, mi volt ennek az egésznek az előzménye. A 19. században, 1828-ban egy Wöhler nevű úriembernek sikerült szerves anyagot előállítani szervetlenből. Azt gondolták ezek után a tudósok, hogy ha ez így előállítódhat, akkor ez a természetben is történhet, és ha mi nekünk ez sikerült, akkor valószínűleg a természetben is így jött létre maga az élet, hogy a természet hosszú idő során képes volt arra, hogy a szervetlenből szerves jöjjön létre, majd pedig ezek tovább fejlődve létrejön az élet. De nézzük meg akkor ezt a úgynevezett kémiai evolúciót, hogy ez hogyan zajlik le. 9 pontot fogunk megvizsgálni most. Azt mondja a kémiai evolúció, hogy az első lépése és fázis ennek az, hogy a Föld légkörében különböző dolgok voltak, hidrogén, metán, szénmonoxid, széndioxid, ammónia, stb., de oxigén nem. Ennek az a szerepe, hogy ha oxigén lett volna, akkor a szerves anyagokat elégette volna. Tehát oxigént azt most letagadják az első lépésben, tehát a Föld légkörében nem volt oxigén. Ez a szerves együletek számára ez a légkör így akkor kedvező volt. Második lépésben azt mondják, hogy a Földet különböző energiaformák érték, így többek között a villámlás, geotermikus, akkor hő, lökés hullám, stb. És ezek olyan reakciókat indítottak el, amely által ezekből a szervetlen anyagokból, ezekből a szervetlen molekulákból szerves molekulák nagy számban keletkeztek. A sugárzás nyomán ezekből a szerves molekulákból aminósavak jöttek létre, formaldehid, hidrogén, cianid és számos egyéb vegyületek, amelyeket aztán majd az eső bemosott az ősóceánba, és ezekben az ősóceánokban ezek a szerves anyagok, ezek a szerves molekulák koncentrációja fokozódik. Tehát ez már a negyedik lépés, amikor elérjük az úgynevezett híg őslevest. Ez a híg forró ősleves, ez különböző anyagokat, úgy mint zsírsavakat, aminósavakat, cukrokat, purinokat, pirimideket tartalmazott. Ezekből polimerizáció útján zsírok, peptidek, szénhidrátok, polinukleidok keletkeznek, ezek a nyersanyaga a sejteknek, az RNS-nek, DNS-nek és egyéb anyagoknak. De még ez mind semmi, most kell egy következő lépés, a Föld légkörének le kell hűlnie 100 fok alá, mert egyébként ezek meg felbomlottak volna és szétestek volna. Tehát most a Föld légkörének le kell hűlnie 100 fok alá, hogy ezek a vegyületek fennmaradhassanak, ezek a szerves molekulák. Aztán azt mondja a 8. lépésben, hogy a körülmények hatására, tehát a körülmények hatására elősejtek jönnek létre. Ezek még nem valódi sejtek, de ezek már rendelkeznek sejtfallal, membránnal és különböző dolgokkal, amikkel már túl tudják élni a körülményeket, amelyek között élnek. És a belső összetettségük fokozódik, és létrejöhettek az enzimek. Aztán, amikor a nukleinsavak az élet örökítő anyagai elérték azt a fejlettségi fokot, hogy át tudják venni az irányítást, akkor átvették az irányítást, és ezáltal létrejött az élet. Szépen hangzik. Szépen hangzik, szépen hangzik. Az elmélet fő feltevése az, hogy a természeti erők önmagukban képesek voltak arra, hogy élettelenből élő jöjjön létre. Akkor felvetődik a kérdés, hogy melyek is pontosan ezek a természeti erők. Ha ez ennyire egyszerű, hogy így 9 lépésbe leírjuk, akkor talán össze lehetne rakni nekünk is, nem? Mi a tudomány? Az első alkalommal megvizsgáltuk azt, hogy mi a tudomány. A magyar értelmező kéziszótár szerint a tudomány nem más, mint a természet, a társadalom és a gondolkodás objektív összefüggéseiről szerzett igazolható ismeretek rendszere. Tehát fontos, hogy ez igazolható ismeret rendszer legyen. Amíg nincsen igazolva, addig ez csak egy elmélet. De nem beszéltünk tudományról. Azt mondja Blaise Pascal, aki egy rendkívüli természettudós volt, matematikus, fizikus, filozófus, minden állítást bizonyítani kell, és ekközben nem szabad felhasználni más, mint magukat az axiomokat, vagy már bizonyított állításokat. Az axiom az nem más, mint a sarokfüggesség. Hát, volt egy ember, úgy hívták, hogy Louis Pasteur, azt mondta, amikor ezt meghalott, ezt a csodálatos evolúciós elméletet, hogy rendben van, uraim, itt az én laboratóriumom, jöjjenek ide, mondják el, mit csináljak. Minden megteszek, amit önök mondanak, úgy, ahogy önök mondják. Nézzük, hogy sikerül-e. Ő mindent megtett, amit mondtak, nem sikerült az élő előállítása az életteremből. Louis Pasteur kijelentette, élő csak élőből keletkezhet. Mondhatnánk, hogy ez régen volt, 1800-as évek közepén, azóta már sokat fejlődött a világ, most már itt vagyunk 2009-ben, tehát most már talán tudunk előállítani. Utolsó ilyen nagy átfogó kísérlet Stanley Miller nevéhez fűződik 1953-ban. Ő a Chicago Egyetemen próbálta meg ugyanezt Louis Pasteur 100 évvel korábban. Mindent megtett, amit az evolucionisták mondtak neki. Különböző gázokból, hidrogénből, ammóniából, metánból, vízgőzből, elektromos kisülések hatására hozott létre szerves anyagokat. Sokféle szerves anyagot sikerült neki létrehozni, többek között aminósavakat is. Kétféle aminósav van, úgynevezett balra forgó és jobbra forgó aminósav. Ezek voltak a Millernek a készülékei, így néztek ki, és ezekkel kísérletezett. A sejteket viszont nem csak egy aminósav építi fel, a sejteknek nagyon bonyolult a felépítése. Főbb építőanyagai a sejteknek szénhidrátok, zsírjok, fehérjék, ásványi sok, vitaminok, víz és oxigén. Aztán a sejtépítő és energiaforrás a sejteken belül a fehérjék és a zsírok, a hő és egyéb energiaforrás a szénhidrát és a zsírok, és csak sejtépítő anyagok, ásványi sok, vitaminok és a víz. Nézzük meg akkor a fehérjéket. A fehérjék vagy más olyan proteinek bonyolult felépítésű nagy molekulájú anyagok. Aztán vannak ezek egyszerűbbek, a albumin meg globulin, és vannak az összetettebb fehérjék, amelyekhez más vegyületek is kapcsolódnak, mint alkotó részek. Az aminósavak pedig az építőkövei a fehérjéknek, olyan, mint a tégla a háznál. És hát kétféle aminósav van, tehát van a jobbra és a balra forgó. Amikor Stanley Miller megcsinálta ezt a kísérletet, 50%-ban volt ilyen. Ezek viszont nem kapcsolódnak egymáshoz. Az élő sejtekben viszont csak balra forgó aminósav van. Hogy mekkora ennek a különbsége, tehát ezek nem kapcsolódnak egymáshoz, de hogy a balra forgó aminósav és a jobbra forgó aminósav hogyan kapcsolódhatna egymáshoz, ezt talán úgy tudnám érzékeltetni, hogyha azt mondom egy műszaki embernek, férfi ember vagy egy műszaki hölgynek, hogy próbáljon meg egy balmenetes csavarra, ráadásul legyen ez metrikus csavar, egy jobbmenetes viportanyát rátenni, akkor kiröhög. A hölgyeknek ezt úgy szoktam bemutatni, hogy hölgyeim, hogyha odaállnak a tükör elé, és akkor így belenéznek a tükörbe, akkor azt látják, hogy ha így elválasztanák, hogy a jobb oldaluk meg a bal oldaluk az egyforma, nem? Körülbelül azt lehet mondani, hogy egyforma. Hát tudom, kisebb eltérések vannak, főleg, hogy a frizurát amúgy húzzuk, vagy innen húzzuk hátra. De úgy azt lehet mondani, hogy körülbelül egyforma. Na akkor az a kérésem, menjenek haza, és otthon próbáljanak meg úgy felöltözni, hogy ami a bal oldalukon volt, az most a jobb oldalra kerüljön. Tehát mindaz a bugyit, a harisnya nadrágot, a melltartót, a blúzt, a nadrágot, de még a csizmát is úgy vegyék fel, meg a kabátot is, hogy ami a jobb ujjuk volt, jobb kezükön, az most a balra kerüljön. És aztán próbáljanak meg egy napot így eltölteni. Szóval a férfiaknál egyszerűbb a balmenetes savarra jobb menetes anya. Tehát ezek nem kapcsolódnak egymáshoz, és az élő sejtekben csak balra forgó aminósav van. Na most az, hogy van aminósav, tudtunk előállítani, az még nem jelenti azt, hogy az élethez közelebb jutottunk. Mondhatnám azt is, hogy miután az aminósav a fehérjéknek az építőköve, az, hogy nekem van zsaluköven meg téglám, azzal még nincsen házam. Tehát ez körülbelül ilyen messze van még az élő sejttől. Célzott laboratóriumi körülmények között 19 féle aminósavat sikerült előállítani, nukleinsavakat, glükózt, ribózt, dezoxiribózt. A legegyszerűbb sejt, amelyik tudja magát másolni, és ezáltal tud szaporodni, a legegyszerűbb sejt az 20-40 fehérjét, DNS-t, az örökítőanyagnak a tervrajzát, az RNS-t, amelyik átírja segítenek a másolásában, ezeket is tartalmaz. Tehát az, hogy mi tudtunk előállítani aminósavat, meg különböző dolgokat, az olyan messze van még az élő anyag előállításától, vagy az élő lény előállításától, mint egy marékcsavar egy repülőgéptől körülbelül. Hatalmas a szint a molekulák és a sejtek között. Mondhatnék erre egy példát. Nézzük meg, ismerik valószínű, hogy hogyan jön létre a számítógép. Az evolúcionisták azt mondják, hogy körülbelül így jön létre egy számítógép. Van egy ilyen abakuszunk, nem tudom ki állt a Szovjetunióban annak idején, ahol ott tologatták még ezeket. Én láttam ilyet, nagyon szépen számoltak a gumáruházban, a különböző helyeken ezekkel a tologatós bogyókkal. Tehát ez egy számológép. És azt mondják az evolúcionisták, hogy ez már önmagában úgy jön létre, hogy egyszer csak a fa kidől, felhasogatja magát, aztán valahonnan valami vas drót az keletkezik úgy a földből, belefúródik ebbe a fába, rákerülnek ezek a bogyók, amelyek szintén úgy maguktól kiválasztódnak, és úgy sorban rendeződve rákerülnek. De ez mind semmi, mert hogy a belső összetettsége fokozódik, továbbfejlődik, és eljutunk odáig, hogy megjön egy mai laptop. Szóval körülbelül ezt állítják az evolúcionisták, amikor azt mondják, hogy létrejön az élettelemből az élő. Mik ennek az elméletnek a buktatói? Az első ilyen buktató, hogy letagadják az oxigén jelenlétét a Föld légkörében. Mert hogyha oxigén van, az oxigén elégeti ezeket a szerves anyagokat, viszont az a helyzet, hogy erre az összetételre, amit mondanak az evolúcionisták, semmiféle bizonyíték nincsen. Nem találjuk a nyomát. A másik ilyen buktató, ha létezett volna ez a szerves ősleves, ez a sűrű szerves ősleves, akkor most a Földön mindenhol kellene találnunk a rétegek között ilyen szerves ősleves anyagnak a maradványát. De ilyet nem találunk sehol. Aztán azt mondják, hogy a villámcsapás, mint életet elindító infúzus. Nem tudom, láttak már villámot lecsapni? Hát, hogyha az lecsap, akkor az rombol, pusztít mindent, ott kőkövön nem marad. Most ennek a villámcsapásnak, ami egyébként egy nagyon pici területen egy hatalmas nagy energiát ad át, ennek kellene sorba rendeznie a különböző anyagokat, ami egyébként csak pusztítani szokott. Na nézzük csak meg. Azt mondja, hogy a legegyszerűbb sejt is tartalmaz 400 bonyolult fehérje molekulát, amelyek mindegyike tartalmaz 300 aminósavat. Ez azt jelenti, hogy 120 ezer aminósavat kellene, balra forgó aminósavat meghatározott sorrendbe a villámnak sorba rendezni. Nem tudom, ki hiszi azt el, hogy ezt meg tudja tenni. Én nem. Mit nevezhetünk élőnek? Az élőn az a forma, amelyiknek a növekedés, a szaporodás és az anyagcsere jellemez. Ezt nevezhetjük élőnek. Tehát, hogy tud növekedni, van anyagcseréje, és tud szaporodni. Ez az élő. Na akkor nézzük meg, hogy tudunk-e élőből élettelent előállítani. Hát az a helyzet, hogy nem. Hatalmas nagy a szakadék az élettelemből az élőhöz. Darwin idejében azt gondolták, hogy a sejt az egy rendkívül egyszerű dolog. Van egy sejt mag, aztán van körülötte valamilyen sejthártya, és akkor körülbelül ennyi az élő sejt. Ezt gondolták. Az a helyzet, hogy már maga a sejtmag sem magyarázható evolúcióval, de Darwin idejében még ez így elfogadott tudományos nézet volt. Azóta viszont megváltozott, mióta egyre jobban belelátunk a sejtekbe, azt láthatjuk, hogy a sejt az rendkívül bonyolult. Charles Darwin azt mondta, és ez egy, megint egy kétség, azt mondja, hogy amennyiben bizonyítható lenne, hogy létezik bármilyen összetett szerv, amely nem alakulhatott ki számos pici apró egymás követő enyhe módosulással, az elméletem teljesen összeomlana. Hát Darwin fekete doboza címmel írt egy könyvet Michael Behe, vagy Behe, aki egyébként biokémikus. Ő ebben a könyvben, ez magyarul megjelent, úgyhogy meg lehet venni, ebben a könyvben bevezet egy fogalmat, pont azon elmélet kapcsán, meg azon kétség kapcsán, amit Darwin mond. Azt mondja, hogy létezik egy olyan, hogy egyszerűsíthetetlenül bonyolult. Ez az egyszerűsíthetetlen bonyolultság. Azt mondja, hogy ez az egyszerűsíthetetlen bonyolultság, ez azt jelenti, hogy nem lehet már ettől apróbb részletekben tovább lépni, mert itt vagy minden egyszerre ott van, és akkor tud működni, vagy nincs ott, valami ebből, és akkor nem tud működni. Emlékszem rá, amikor én tanultam, akkor voltunk az Orion gyárban megnézni ilyen szakmai látogatásra, hogy hogy készülnek a különböző elektronikai berendezések. És emlékszem rá, hogy a tervezők megcsináltak egy tervet, a terve alapján megcsinálták a prototípust, és utána a végmérésnél elkezdték kiszedegetni alkatrészeket belőle. Addig szedegették ki, amíg működőképes volt. És amikor működőképes volt, és kiszedtek egy alkatrészt, és nem működött, akkor azt gyorsan visszatették, és ott lezárták, azzal befejeződött a tervezés. Tehát kivettek volna még egy alkatrészt, onnantól kezdve nem működik. Ugyanez az egyszerűsíthetetlen bonyolultság is. Tehát, hogyha én bármilyen pici elemét ebből most kiveszem, akkor szétesik, nem működik. Ezt úgy mutatja be, hogy például az egérfogó. Ha megnézzük az egérfogót, az egérfogó egy egyszerűsíthetetlenül bonyolult szerkezet. Ha én elveszem a falakot, akkor nem tudom mire rögzíteni, nem működik az egérfogó. Ha elveszem a csalit, nem működik az egérfogó. Ha elveszem ezt a keretet, nem működik az egérfogó. Ha elveszem a rugót, nem működik az egérfogó. Ha elveszem a biztosítótűt, nem működik az egérfogó. Mindennek ott a helye, bármelyiket ha elveszem, nem működik. De hozzáteszem, még fel is kell húzni. Azt mondja Michael Behe, hogy ilyen egyszerűsítettetlenül bonyolult már maga egy darab sejt. Kiveszek belőle valamit, a sejt már nem működik. Azt mondja, hogy az élő rendszerekben annyira bonyolult rendszerek vannak egy sejtben is, és például az emberben is, mint például a véralvadás, vagy a DNS, vagy a különböző elektronszállítás, baktériumostól, fotoszintézis, stb., amelyek nem tudnak kialakulni ilyen egymásra épülő pici változásokkal. Vagy ott van, teljesen kifejlődve, fejletten, rendszerbe állítva, pontosan működőképesen, vagy pedig nem működik, nem tud létrejönni. És azt mondja, hogy a sejt is ilyen. A sejt felépítése rendkívül bonyolult. Van felszíne, sejthártyája, lipoid cseppek, riboszómák, stb. Rengeteg dolog van benne. Ha meg akarnánk érteni, hogy egy sejt hogy működik, vagy milyen, akkor fel kellene nagyítanunk egy Budapest méretre. Képzeljünk el egy pici sejtet, amit fel kell nagyítani egy Budapest méretre, ahhoz, hogy megértsük, hogy hogy működik. A sejtben vagy ott van minden egyszerre, és akkor működik, vagy pedig, ha valamit kiveszünk belőle, nem működhet. A sejtben vannak olyan összetett rendszerek, amelyek például energiát állítanak elő, mint egy erőmű. Aztán vannak olyan rendszerek, amelyek szállítással foglalkoznak, a különböző anyagok egymáshoz szállítással. Aztán vannak olyan szervek benne, mint egy minisztérium, amelyek döntéseket hoznak. Például a sejthártya dönt arról, hogy mi kerülhet be a sejtbe, milyen tápanyagok vagy milyen anyagok, és mi kerülhet ki például a salakaanyagok. Aztán a sejtmag tartja fent magát a központi rendet. A sejtmagban vannak tárolva azok az információk, amely által a sejt szaporodni képes, vagy amely által például le tudja gyártani a saját számára szükséges enzimeket, fehérjéket és egyéb anyagokat. Rendkívül bonyolult a sejt. Azt mondhatjuk, hogy egy baktérium már sokkal összetettebb és bonyolultabb, mint amit az ember valaha bármit is épített. Azért ez elgondolkodható. Nem létezik egyszerű sejt, és nincs ma olyan laboratórium a Földön, amellyel tudnánk modellezni a sejtekben végbe menő biokémiai tevékenységet. Bizonyos részeket tudunk, de az egészet nem. Tehát bizonyos elemeket tudunk modellezni, meg tudunk utánozni, de az egész sejt működését nem. Nézzük meg a kóli baktérium meghajtó ostorát. A kóli baktérium az egy pici baktérium, hát annyira kicsi, hogy 25 nanométer a nagysága. Ez azt jelenti, hogy a méternek a 10 a mínusz 9-en hatványával számolgatunk, vagyis egy hajszálba, ha így kihúzok egy hajszál, akkor a hajszál átmérőjébe több ezer ilyen kis baktériumot lehetne belepakolni egymásra rakva. Ez a kóli baktérium, ez úgy néz ki egyébként, mint egy elektromotor. Nem tudom, hogy ki az, aki villamos valamilyen ismeretekkel rendelkezik. Azt, ha ránéz, akkor látja, hogy ennek van csapágya, van forgó része, álló része, van tengelye. Ez teljesen olyan, mint egy elektromotor. Ráadásul ez a kis szerkezet, ez az ostorával, ez tudja forgatni, rendkívül gyorsan tudja forgatni, 100 000 fordulat per perc. 100 000, nem tudom, tudják, hogy a Forma 1-ben a motorban a legmagasabb fordulatszám mennyi? 18. Régebben, amikor megengedték, hogy e fölé is mehettek, akkor még a 23-24 ezeret elérték a fordulatszámok, de ez akkor is. Az ember által alkotott motor nem bír 100 000-et pörögni. Más dolog, hogy mondjuk egy turbina esetleg igen. De ez a kis kóli baktérium, ez 100 000-et pörög, nagyon gyorsan tud haladni, olyan gyorsan, mintha az ember 64 km/h sebességgel szaladna. Nem tudom, tudjuk-e, hogy a világ csúcs a 100 méteres sífutásban mennyi, és hogy az hány km/h-nak felel meg? Hát olyan 42 km/h. Tehát a kóli baktérium sokkal gyorsabban tud menni, mint az ember a saját méretéhez képest. Amikor egy vágtázót látunk például befutni a 100 méteres sífutás döntőjébe, mit látunk? Azt látjuk, hogy kiszalad szinte a stadionból, mert nem bír egyik pillanatról a másikra megállni, le kell lassulnia. A kóli baktérium egy negyed fordulat alatt meg tudja állítani 100 000 fordulat per percről a farkát, és visszafelé tudja forgatni. Hihetetlen, mire képes ez a kóli baktérium. Tervezettség ismérvei. Ha megnézzük a kóli baktériumot, akkor azt láthatjuk, hogy ez egy olyan működőképes rendszer, amelyeken jól lehet látni, hogy minden precízen a helyén van. Nincsen rajta felesleges dolog, nincsen olyan dolog, amit el lehetne venni belőle, mert hogyha elvennénk, a kóli baktérium már nem működne. Tehát jól fel lehet ismerni, hogy ez egy tökéletesen megtervezett dolog. Ugyanúgy, mint ahogy egy villanymotor. A villanymotornak is van álló része, benne lehet látni ezeket a pólusokat, van forgó része, itt van a kommutátor, ahol a forgó részbe be tudjuk táplálni az áramot, és ennek is van, a forgó résznek is vannak ilyen lemezelt vasmagjai. Ha össze így megnézzük jobban, akkor itt megint jól lehet látni, hogy van tengelye, ahol csapányat rá tudjuk tenni, fel tudjuk támasztani. Álló forgó részben itt van a kommutátor, itt vannak ezek, és itt az álló rész. Ha összerakjuk, akkor pedig így néz ki. Ha ilyet látnak, gondolná azt valamelyikőjük, hogy hát ez a szél és a villám és a véletlen műve alapján jön létre? Pedig ez semmi a kóli baktériumhoz képest. Tehát ha még egyszer megnézzük a kóli baktériumot, jól lehet látni, hogy ennek is van csapágya, ráadásul egy jó erős masszív csapágya van, mondjuk ekkora fordulathoz kell is. És aztán neki is van álló része, rendesen, tengelye, van forgó része, és aztán van a propeller a végén. Csodálatos dolog. Jeszenszky Ferenc fizikus azt mondja, a tudomány nem képes választ adni arra, hogyan hozhatnának létre fizikai és kémiai folyamatok saját maguktól olyan összetett biológiai rendszereket, amelyek a természet törvényszerűségei szerint szétesésre vannak ítélve. Minden általunk tapasztalt jelenség arra mutat, hogy az egyszerűbb dolgokból spontán módon nem tudnak összetettebbek felépülni. Ehhez bizony energiabefektetés szükséges, de önmagában még az sem elegendő. Jeszenszky Ferencnek van egy csodálatos hasonlata. Hiába sütne a nap egy rakás téglára, attól nem épülne fel belőle egy ház. Tehát hiába adok neki energiát a naptól, attól még az nem fog felépülni a ház a téglából. Tudunk-e élő sejtet mi előállítani? Tudomány tud? Nem. Louis Pasteur óta elmondhatjuk, hogy senkinek nem sikerült, ma sem próbálkozik senki. Nézzük meg, hogy mi a közös az alkémia arany csinálása és az kémiai evolúciós élet előállítása. Az első, hogy a tudomány nem vallotta be nyíltan egyiknél sem, hogy ez képtelenség, hogy ez nem sikerül. Egyiknél sem vallotta be nyíltan. Ma sem hallottak olyat, hogy egy tudós kiáll és azt mondja, hogy képtelenség a kémiai evolúció? Nem. Tőlem hallják. Ráadásul egyetlen egy tudós sem kutatja a témát. Tehát most nem lehet olyanról hallani, hogy egy tudós most azt kutatja, hogy hogyan lehet aranyat előállítani mondjuk szénből. Ugyanígy nem halljuk azt sem, hogy valamelyik tudós azon dolgozna, hogy hogyan lehet élettelenből élőt előállítani. Senki nem kutatja. Annyira képtelenség. Na most akkor mi a különbség az aranycsinálás és a tudományos kémia evolúciós kutatás között? Az, hogy az aranycsinálás elhagyásának semmilyen tétje nincsen. Mondhatnám azt, hogy az a király, aki azt mondta, hogy hát most már itt teszed az én kenyeremet 3-4 éve, és nem tudtál aranyat előállítani, hát most már én megvonom tőled a szponzordíjat, menjél haza. Vagy hülyítsél más királyt. Ennyi. Egy ember, aki magát tudósnak gondolta, megélhetési forrásától elesett. De az élet előállításának képtelenség az egy komoly tét. Az egy világnézeti tétet jelent. Ugyanis honnan származik akkor az élet? Ha az élet nem jött létre még célzottan laboratóriumi körülmények között sem, akkor valahogy máshonnan kell, hogy származzon, és akkor ez bizony világnézeti következményekkel jár. Nem mindegy, hogy mi az életünket úgy tekintjük, hogy az egy véletlenek összjátéka során jön létre, vagy pedig úgy tekintünk rá, hogy van valaki, aki úgymond teremtett minket, és gondoskodik is az életünkről, illetve célja van a mi életünkkel. Ez teljesen két különböző világnézet. Ugyanis az életünket érő befolyások, az életünket érő dolgokra teljesen másképp reagálunk. Például azok az emberek, akiknek megvan az úgynevezett ateista világképe és evolúciós világképe, és azt gondolja, hogy minden a szerencsének köszönhető, vagy a véletlenek összjátékának köszönhető, azok az emberek nagyon hajlamosak a depresszióra. Csapás-csapás hátán félnek a világban történő dolgoktól, meg vannak ijedve, hogy jaj, most világgazdasági válságban mi lesz velem? A másik oldalon ilyet nem nagyon lehet találni. Vagy ha igen, akkor annál valami más probléma is felmerül. Tehát tud-e a természet élősejtet előállítani? Azt mondják az evolucionisták, hogy persze, mi még nem tudunk, de a természet tud. Ők azt mondják, hogy kétféle lehetséges dolog van, az egyik a mutáció, mint az egyik eszköz, a másik pedig a természetes kiválasztódás. Azt mondják, hogy ez egy-két gén módosulásával létrejöhetnek például uszonyból lábak, vagy például lábakból szárnyak, vagy lábakból kezek, vagy tikkelyből toll, és hogyha egy nagyon nagy mértékű mutáció történik, akkor létrejött olyan is, hogy létrejön egy önállóan egy nyúlból egy macska, vagy fordítva egy tyúkból egy egér, vagy nem tudom, valamilyen állat az egyikből a másikba. Az a helyzet, hogy a múltkor megnéztük, a kövületekben ezeknek az átmeneti szerveknek, ezeknek nincsen nyoma. Semmilyen nyoma nincs. Azt mondják, hogy a élettelenből az élősejtek kialakulhatnak, élősejtekből az egyszerű növények, az egyszerű növényekből a fák, és aztán az egysejtű állatok, aztán kialakulhatnak a magasabb rendű állatok. De ezeknek sincsen nyoma az kövületekben. Nagy kérdés, milyen állatból volt átmenet a zsiráf és az elefánt, és hol vannak a nyomai a kövületekben? Mert hogy nincsenek nyomai. A zsiráffal külön fogok még a mai nap foglalkozni, de hogy azért legyen egyfajta ilyen átmenet, például létrejöhet egy ilyen zebra elefánt vagy zebra fánt, ma már ilyet tudunk előállítani Photoshoppal. Meg tudjuk csinálni. De a valóságban nincs ilyen. Vagy létrehozhatunk egy zebra zsiráfot, vagy zebráfot, vagy nem tudom, hogy minek lehetne még nevezni. Ezt most mi meg tudjuk csinálni Photoshoppal. De a természetben nem látunk ilyet. Nincsenek átmenetek egysejtűekből, többsejtűekből, gerincesekből, emlősök, és aztán nem tudom, az emlősökből az emberre. Nincs nyoma. Mint hogy nincs ilyen, hogy macskafejű madár. Ilyen sincs. Azt mondja Charles Darwin, hogy a virágos növények eredete egy gyalázatos titok. Tehát már Darwinnak volt egy ilyen problémája, hogy a virágos növények eredete az egy gyalázatos titok. Hozzáteszem, hogy Darwin óta eltelt most már több mint 150 év, vagy pontosan 150 év, és azóta ez semmit nem változott. A virágos növények eredete továbbra is gyalázatos titok a tudomány számára. Azt mondják, hogy a spontán mutációval létrejön, tehát lábból szárny, csirkéből nyúl, több gén egy idejű mutációjával. Na akkor nézzük meg, hogy mire jó ez a mutáció. Megvizsgálták, több dolgot is vizsgáltak. Egy generáció váltásához szükséges idő a muslicánál pár nap, míg az embernél ez 25-30 év. Tehát az ember az kb. 25-30 év alatt jut el odáig, hogy utódokat nemz. A muslicánál ez pár nap. Tehát muslicánál, ha megnéznek 3000 generációt, azt 70 év alatt meg lehet nézni, meg is nézték, az embernél ez 70-80 ezer évet jelentene. Szegény muslicát kitették mindennek, minden olyan körülménynek, amire azt gondolták, hogy a muslica mutálódni fog. Volt geotermikus sugárzás, volt vegyi anyag, rádióaktív sugárzás, volt minden. Szerencsétlen muslica mutált is. Mutált rendesen, a mutáns egyedek 99,8%-a. Ez azt jelenti, hogy 1 millió muslicából 2000 maradt életben. Az összes mutáns elpusztult. Tehát 2000 életben maradt. De ez még mind semmi, abból a 0,2%-ból a zöme életképtelen volt, és ami életképes volt, az meg nem tudott szaporodni. Tehát mi az élő? Az, aki tud szaporodni is. Az is hozzátartozik. Tehát ezek meg nem tudtak szaporodni. Aztán maradt egy pár, olyan, amelyik tudott szaporodni, mert nem mutált akkorát, és életben maradt, és tudott szaporodni, azoknál meg megfigyeltek egy nagyon érdekes dolgot. Négy generáció alatt visszaállt az eredeti állomány, genetikailag. Olyan, mint a számítógépes programnál van egy olyan, hogy hibajavító kód. A végére szokták tenni hibajavító kód, betápláljuk az adatokat, ha valamit elütöttünk benne és rossz, akkor a hibajavító kód kilökje, hogy bocsi, de ez itt nem volt jó. A DNS-be bele van téve ez a hibajavító kód. Négy generáció alatt kijavítja, hogyha véletlenül létrejön egy ilyen mutáció, négy generáció alatt kijavítja a hibát. Hihetetlen. Mit mutatott most ez a mutációja? Nem jött létre új faj vagy új fajta. Ez egy első és legfontosabb levonható tanulság. Nem jött létre új faj vagy új fajta. És nem alakultak ki pozitív tulajdonságok, amiket érdemes lett volna tovább örökíteni. Csak negatív tulajdonságok alakultak ki, méghozzá olyan szinten, hogy elpusztultak az egyedek. Azt mondja James Shapiro biokémikus. A sejtek alaposan védekeznek éppen azok ellen a genetikai változások ellen, amelyek a hagyományos elmélet szerint az evolúciós sokféleség forrásai. Hála a hibakorrigáló rendszereiknek, az élő sejtek nem passzív áldozatai a kémia és a fizika véletlen erőinek. Tehát a spontán mutációra, vagy több gén egyidejű mutációjára nincsen bizonyíték, így nincs olyan bizonyíték, hogy több gén egyidejű mutációjával létrejönne például egy csirkéből nyúl, vagy valami szájból valami láb, vagy kéz, vagy valami ilyesmi. Hozzáteszem, a muslica szemének a kialakulásában 5000 gén vesz részt. A muslica szemének a kialakulásában 5000 gén vesz részt. És nincs nyoma a kövületekben. Tehát az eddigi tapasztalat az, hogy nem pozitív, hanem negatív és életképtelen egyedek jönnek létre. A fajok osztályozását a múlt alkalommal megnéztük, azokat tekinthetjük egy fajba tartozó állatoknak, amelyeknek az utódai egymással szaporodásra képesek. Na nézzük meg ezt a természetes kiválasztódást. Azt mondja az evolúció, hogy van a természetes kiválasztódás, ami arról szól, hogy alkalmazkodik a természethez az élőlény, és ezáltal új tulajdonságokra tesz szert, és ha új tulajdonságokra tesz szert, akkor átalakul egy másik fajtába. És aztán már miután ő új tulajdonságokra tetszett, ezt a génkombinációt fogja tovább örökíteni. Hát az a helyzet, hogy ez így nem igaz. Nem keletkeznek ezáltal új fajok. Ha megnéztük a pintyeket, a darwini pintyeket, ezek mindegyike pinty. Egyikből sem lett tyúk vagy hattyú, mindegyik pinty. Csak az igaz, hogy ahhoz képest, hogy milyen táplálék volt azon a szigeten, ahhoz képest, ahhoz alakult. De ugyanúgy csőre van, ugyanúgy szeme van, ugyanúgy pinty az egész, csak kisebb mondjuk a teste, kisebb a csőre, mert puhább tápanyaghoz tudott hozzájutni. Vagy robosztusabb, nagyobb, mert ott erősebb csőr kellett ahhoz, hogy a tápanyagot meg tudja szerezni magának. De nem keletkezett új faj. Az új képességeknek és szerveknek ráadásul egyszerre kell kifejlődnie, úgyhogy az evolúció egyébként ellent is mond a természetes kiválasztódásnak. Mert hogyha én nekem például most képzeljük el, hogy én még a ős állatvilágban élek, és mondjuk én még most jövök le a fáról. Nem tudok jól futni. Ki vagyok téve azoknak a ragadozóknak, amelyek gyorsabbak nálam. Ugyanis, hogyha én nem tudok futni, például az Archaeopteryx dinómadár, ez a szerencsétlen Archaeopteryx, ahogy nőne a szárnya, már megállapítottuk, hogy ez egy csalás volt, de hogyha ez az Archaeopteryxnek elkezdett nőni a szárnya, nem tudott olyan gyorsan futni, mint szárny nélkül, vagyis ő már nem tudta megfogni az áldozatát, ami a táplálékát jelenteni. Viszont ő meg áldozattá válik, mert már nem tud olyan gyorsan futni, és az ő ragadozója, amik ővel táplálkoznak, azt meg elfogják. Nem tudom, figyelték-e, hogy például cselászló, amikor versenyezik, mindig leborotválja a fejét. Atléták és úszók is versenyekre, nagy versenyekre úgy szoktak készülni, hogy leborotválják a mellkasukat, most már ruhát vesznek fel, olyan ruhát, amiben kisebb a légellenállás vagy a vízellenállás. Archaeopteryxünk pikkelye átalakult tollá, nem bír olyan gyorsan futni, de repülni még nem tud, mert még csak éppen fejlődik a szárnya. Egyből elpusztul, mert ő nem tud táplálékhoz jutni, illetve ő táplálékká válik. Úgyhogy az evolúció az ellentmond a lábból szárny kialakulásának is. Mit mutattak a kövületek? Ezt a múlt alkalommal megnéztük. 1954-es. Bird professzor azt mondja, a hirtelen megjelenések és hézagok okát nem lehet többé a kövületanyag hiányosságainak tulajdonítani, mint ahogyan Darwin tette, mikor az őslénytan még gyerekcipőben járó tudomány volt. Több mint 250 ezer kövületfaj 200 millió katalogizált példánya miatt gondoljuk úgy, hogy a kövülettár elégséges. És ebben a 200 millió katalogizált példányban már 1954-ben nem találtak átmeneti fajokat és átmeneti szerveket, ma elmondhatjuk, hogy több mint 500 millió katalogizált példányban ugyanez a helyzet. Nincsenek átmeneti szervek, átmeneti láncszemek és átmeneti élőlények. Mindenütt határozottan kifejlődött lényeket látunk, élőlényeket, amelyek nem mutatnak semmilyen irányba, hogy fejlődtek volna valahonnan, valahová. Tehát ez a fajta evolúciós ősfa, ez sajnos így nem igaz. Az evolúciós ősfa, a valós életfa az így néz ki, megjelent sok-sok élőlény, amelyekből elkezdtek kipusztulgatni, és most valahol itt tartunk, aztán majd még tovább pusztulnak ezek is. Kövületek alapján legalábbis ennyi vonható le. Na mit mondanak az evolúcionisták? Figyeljenek meg bármilyen tudományos filmet, Spectrumon, National Geographicon, stb. Azt mondják, hogy módosult, alkalmazkodott, átalakult, kifejlődött, belső összetettségük fokozódott, minden bizonyíték nélkül. Használják ezeket a szavakat, és mi elhisszük, hogy átalakult, módosult, alkalmazkodott, kifejlődött. Mi a hasonlóság és a különbség? Hát van egy sejtű, meg van egy puputeve. Igaz? Ezt tudjuk. Hányféle egysejtűt ismerünk? Ami itt van, ez egy papucs állatka. Az már egysejtű. Aztán szoktak játszani a diákok, amőbát, az is egysejtű. De olyan nagyon sok egysejtűt nem tudunk felsorolni, nem? Azt tudjuk, hogy van két puputeve. Van két sejtű? Nyugodtan menjenek, kérdezzék meg a biológia tanárukat, hogy van-e két sejtű? Nincsen. Nincsen három sejtű se. Nem furcsa? Akkor egy szaporodási kérdés. Hát, itt van ez a szép emberpár. Hogyan jön létre egyszerre két ellenkező nemű egyed? Képzeljük el, hogy én már nem vagyok majom. Már nem tetszenek a majom lányok. De akkor most mi van? Egyszerre létrejön egy majomlányból egy emberlány? Nagy csoda. Ha én már ember vagyok és a társam, az hol van akkor? Tehát akkor én nem fogok tudni szaporodni tovább, hogyha én létrejönnék a majomból. De akkor nézzük meg az átmenetet a zsiráfra. Minden Tudás Egyetemén elhangzott egy tudományfilozófus szájából, hogy a zsiráf az úgy jött létre, hogy vannak most is Afrikában olyan kecskék, akik fákat legelésznek. És ezek a kecskék Minden Tudás Egyetemén a tévében volt. Ha valakit érdekel, elmondom a tudományfilozófus nevét. de és azért nem szeretném őt népszerűsíteni. Azt mondja, hogy vannak olyan kecskék, amelyek fát legelésznek, a fák lombjai, és ezek képesek arra is, hogy felmásszanak a fa tetejére is, hogy lelegeljék. Ezeket a képeket tőle szedtem, tehát hogy lelegeljék a fát. Tulajdonképpen a zsiráf az nem más, mint ennek a kecskének a továbbfejlődött változata, tehát továbbfejlődött változata, mert ő lusta volt felmászni a fára, nyújtogatta a nyakát és megnyúlt. Csak hogy a zsiráfnak van négy olyan dolga, ami semmiképpen sem egyeztethető össze a kecskével, mert ezek a kecskékből hiányoznak. És ezek pontosan olyan szervrendszerek, pontosan olyan működőképes dolgok, amelyek vagy működnek, vagy ott vannak, vagy a zsiráf elpusztul. Nem alakulnak ki. Vagyis a zsiráf vérnyomása, a zsiráfnak nagyon hosszú a nyaka, nagyon magasan hordja az orrát is, meg a fejét is. Embereknél is ismerünk olyat, aki magasan hordja az orrát, a fejét nem annyira. De a zsiráfnak a feje nagyon magasan van, és a szíve meg len van a testébe. Ahhoz, hogy fel tudja pumpálni a fejébe a vért, ehhez egy nagyon erős szív kell, ezért, és nagyon nagy vérnyomás, ezért a zsiráfnak a vérnyomása kétszerese egy átlagos állatnak. És neki van a legerősebb szíve. 60 centi hosszú a szíve, ekkora. És ilyen vastag a szívének a fala. 7 cm, 7-8 cm. A súlya 11 kg. Komoly. Na most ezzel semmi baj nincsen, addig, amíg a zsiráf fennhordja az orrát és a fejét. Akkor van gond, amikor lehajol, mert hogy inni szeretne. Vagy éppen enni szeretne füvet. Abban a pillanatban, amikor lehajol, a zsiráfnak az agyát tönkre vágna ez a nagy magas vérnyomás, és elpusztulna szerencsétlen állat. Ezért a zsiráfnak négy védekező rendszere van, amivel ezt a magas vérnyomást a fejében kiküszöböli akkor, amikor lehajol. Az első, hogy a nyaki vénáiban olyan billentyűk vannak, hogy amikor ő lehajol, akkor a véráramlást elzárja. Egyirányú billentyűk. De még így is sok vér van a zsiráfnak a nyaki erejében és a fejében, ezért még további rendszerei vannak a zsiráf fejének. A zsiráf agya körül van egy szivacsos test, egy szivacsos körben lévő test, amelyik a felesleges vért beszívja úgy, mint a szivacs a vizet. Ezáltal is csökkentve a zsiráf agya körül lévő vérmennyiséget. Aztán van neki egy olyan rendszere, mint a magassági pilótáknak, akik vagy magassági vadászrepülőgépeken repülnek, lehet látni őket, hogy úgy vannak beöltözve, hogy olyan ruhát vesznek fel, amiben ilyen csövek keringenek, csövek vannak belerakva a ruhába, és ezeken keresztül nagy nyomással nyomják meg a lábát a pilótának, hogy amikor ő nagy sebességgel megy a repülővel, és tesz mondjuk egy fordulatot, akkor a fejéből a vér ne szaladjon a lábába, hanem maradjon a fejébe, mert egyébként elájulna. Ugyanúgy, mint hogy a zsiráf elájulna. Ezáltal visszanyomják a vért a fejébe nagy nyomással. A zsiráfnak egy ugyanilyen ellennyomást létrehozó szerve van, hogy amikor lehajol, akkor egy nagy nyomással elkezdik visszaszorítani a vért a fejéből a teste felé, hogy nehogy véletlenül a feje tönkre menjen, az agya tönkre menjen. Aztán az ütőerei sokkal vastagabbak minden más állatnál, mert máskülönben az ütőere szakadna szét, amikor a szíve nyom egy pulzust. Hogyha a zsiráfnak olyan szervrendszerei vannak, ami védik az ő agyát, és az már eleve vagy ott van a zsiráfban, vagy pedig nem működik, mert elpusztul. És nincsen olyan, hogy a kecskének hosszabb lett a nyaka egy méterrel, és találunk ilyen kövületet átmeneti szervként. Miközben a zsiráf nyaka sokkal hosszabb bármilyen kecskétől. Úgyhogy nem találjuk az átmenetet a zsiráfnak, hogy hol vannak, és hogy hol vannak a nyomai. Mondhatjuk, hogy a zsiráf sem jöhetett létre evolúcióval, a kecskéből biztos, hogy nem. Na nézzük meg a szemet. Miért talány az emberi szem? Hát mert Darwin azt mondta, hogy hát ez egy csodálatos dolog. Ő neki az a véleménye, hogy a szem nem jöhetett létre evolúcióval. Ezt így fogalmazza meg. Azt feltételezni, hogy a szem a fókusz különböző távolságokhoz való beállításához, a különböző fénymennyiség átengedéséhez, valamint a térbeli és színbeli torzítások kiigazításához szükséges összes utánozhatatlan berendezésével együtt természetes kiválasztódás útján jött létre, önként beismerem, a legmagasabb fokú képtelenségnek tűnik. Ez ezért érdekes. Sokféle szem létezik az állatvilágban. Ezek nem szerves fejlődésnek a következményei, az összetételük, a működésük, az elhelyezkedésük, az egymásra épültségük teljesen más. Olyan, mintha azt mondom, hogy van egy napórám, van egy homokórám, van egy kvartkarórám, meg van egy tempamitoronyórám. Mindegyik mutatja az időt, de működésükben teljesen más. Az állatvilágban, az élővilágban is a szemek teljesen más felépítésűek és működésűek a különböző állatoknál. Mindegyik jó látásra. Ráadásul még azt is el kell, hogy mondjuk, hogy a szemeknél sajnos, vagy nem sajnos, a fejlettebb élőlényeknek sok esetben sokkal fejletlenebb szeme van, mint egy alacsonyabb fejlettségű élőlénynek. És fordítva is igaz egyébként, hogy alacsony fejlettségű élőlénynek nagyon fejletlen szeme van. És ezeknek a fejlődése nem mutat semmilyen evolúciós mintát. Mondtam már, a muslica szemének a kifejlődésében 5000 gén vesz részt, tehát még a génkutatás sem segített abban, hogy akkor a szemek hogy fejlődnének át egyik szemfajtából a másik szemfajtába. Ezért Darwin a Fajok eredete című könyvének a második kiadásától a hatodik, az elsőben nem, de a második kiadástól a hatodik kiadásig emleget egy teremtőt is az utolsó bekezdésben. Aztán utána megint nem emleget teremtőt. Nézzük meg a szemet. Baranyi Péter, Magyar Tudományos Akadémia kognitív látáskutató csoportjának a vezetője. Azt mondja, az ember 6 millisekundum alatt felismeri, van-e bármilyen állat egy általános képen, és 250 millisekundum alatt pedig az, hogy van-e rajta macska. Tehát a másodperc egynegyede alatt az ember egy képre ránéz, már felismeri, hogy van-e rajta macska. A másodpercnek a 6000 rész alatt pedig felismeri azt, hogy van-e valamilyen állat a képen. Ezt a feladatot azonban egy mai szuperszámítógép sem tudja megoldani, bármennyi időt is adunk neki. Ez azért elgondolkodtató, ha tudjuk, hogy az agy legkisebb számítási egységének, az agysejtnek millisekundumos nagyságrendű a számítási, információ továbbítási ideje, a számítási technikában használt logikai kapu működése viszont ennél 5 milliószor gyorsabb. Milyen csodálatos szemünk van, nem? Nem cserélnénk el egy számítógépre meg egy kamerára. Az emberi szemnek ezek a metszetei, itt már lehet látni egy olyan dolgot, amit majd külön ki fogok emelni a szem végén. De nem tudom, hogy tudják, hogy az emberben mi az, ami nem cserélődik. 7 év alatt az emberben kicserélődik szinte az összes sejtje. Van 2 dolog, nőknél 3, ami nem cserélődik. Tudják-e mi az? A szemben lévő csarnokvíz nem öregszik. A szemben, ami belül van, ez a csarnokvíz, ez nem öregszik. Az nem cserélődik. Az agyunkban az agysejtek sem cserélődnek. Születésünkkor kaptunk egy agysejt halmazt, és onnantól kezdve ki hogyan pusztítja, az csak fogy. És a hölgyeknél is a pete. Egy készlete van, és aztán azzal gazdálkodhat. Ott sincsen, hogy akkor majd egy újabb bekerül. Az emberi szem felépítése rendkívül érdekes. Elő van egy optikai rendszer, egy nagyon jó, tökéletes fókusszal ellátott rendszer. A fényképezőgép képtelen arra, amire a szem képes. Egyszerre pillanatok alatt látunk távolba és közelbe, és élesen. Ha egy kamerával én közelre nézek, akkor homályos a távol. Ha távolra nézek, homályos a közel. És egy kamerával nem lehet akkora objektív blende nyillást csinálni, amit a szem képes megcsinálni. A szemnek az ideghártyája, amire a fény érkezik, az nagyon sűrű, sok rétegű. Hát itt most csak 10 féle rétegről beszélünk magáról a szem ideghártyájára, amire a fény esik. Van a szem ideghártyán külön a csapuk meg pálcikák, és aztán, hogyha megnézzük magát a látást, azt láthatjuk, hogy a két szemgolyónkból az idegkötegek, amelyek mennek hátra az agyba, azok lefeleződnek, és lefeleződve mennek az egyik agyféltekébe, a jobba, és mennek a balba, mind a két szemből. És van egy furcsa dolog. Nem tudjuk megmondani, hogy hol keletkezik a kép a szemben. Ugyanis teljesen más helyen képezi le az agyunk a tárgyaknak a mozgását, más helyen képezi le a tárgyaknak az alakját, megint más helyen képezi le a tárgyaknak a színét. és mégis jól látunk. Tehát a négy agyterület együttesen dolgozza ki azt, amit mi látunk térben. Úgyhogy sokáig rejtén maradt szerintem az, hogy a fizikai ingerből, ami a szemet éri, a fényingerből, hogyan jön létre az a kép, amit most itt látok például magam előtt. Na nézzük meg a szemnek a mozgatását. A szemnek vannak különböző izmai, amivel tudjuk a szemet mozgatni. De van egy nagyon érdekes izma. Ez. Ez az izom az, amivel felfelé tudjuk mozgatni a szemünket. Ez az izom az, ami ráadásul egy ilyen lukon keresztül megy, egy csonton van egy luk, és ezen a csonton keresztül megy, és úgy tapad a szemhez. Olyan, mint egy emelő. Pontosan olyan. Amikor építkezésnél látják azt, hogy a kőművesek kitolnak egy csigát, azon átvetik a kötelet, ugyanígy működik ez is, és akkor fel tudják húzni a kötél segítségével a malteros vödröt. Ugyanígy van. Na most akkor játszunk el a gondolattal, hogy jön létre ez, ez az emelő, evolúcionista szempontból. Egyszer csak azt gondolja egy izom, hogy na, most én itt elindulok, kiválok, és elindulok odafel, kopogtatok ott a csonton, hogy ugyan lukadjál már ki, mert át akarok rajta menni, és le akarok jönni a szemre, hogy oda tapadjak, hogy tudjam emelni a szemet felfelé. Ez egy tökéletesen megtervezett emelő. Így tudunk felfelé nézni, anélkül, hogy a fejünkkel kéne felfelé néznünk. Az ember tele van ilyen szervrendszerekkel, szervekkel, amelyek tökéletes működésben vannak, és tökéletes összhangban vannak egymással. Ilyen például a légzési, emésztési, vérkeringési, nyirokérrendszer, vagy érzékelő szervrendszerünk, a látás, szaglás, hallás, ízlelés. Bármelyiket megvizsgáljuk, sokkal bonyolultabb, mint egy űrrepülőgép. Önmagában is bonyolult szervek tökéletes funkcionális összhangja alkotja az élőlényt, mint például az embert. Ezek úgy működnek magukban is, meg összehangolva is, mint egy óramű. Akkor szoktuk észrevenni, hogyha ebben valami hiba van, amikor az orvoshoz kell mennünk. Na nézzük meg az agyunkat, mint evolúciós problémát. A csimpánz agya 400 köbcenti, a gorilláj 543. Az emberi vajon mekkora? Az emberi kisebb a gorillától? Nem, nagyobb. 1500 átlagosan. A mi agyunk átlagosan 1500 köbcenti, tehát ez már önmagában háromszor nagyobb a majomnál. És nincs közte olyan, a majom és az ember között, hogy lenne mondjuk 700 köbcenti, vagy 800 köbcenti, vagy lenne 1200 köbcenti, vagy 1000 köbcenti. Ráadásul a mi agyszelláinknak a száma az nagyon sok, közel 10 és 1000 milliárd agysejt halmaza. Úgy néz ki, mint a dióbél. Ez egy rendkívül fontos dolog, a majom agya az ember agyához képest sima. Az ember agya olyan, mint egy dióbél, tele van barázdákkal az agykérge. Ennek a felülete önmagában 0,3 négyzetméter. Na most, ami érdekesebb, hogy akkora távolság van a majom agya és az ember agya között, mint az a már jól megszokott abakusz, golyós számológép, meg a laptop között. A mi agyunk funkciókban sokkal gazdagabb. Az állatvilágban ráadásul az agy, az azt mutatja, hogy minél fejlettebb egy agy, és annak a homloklebenye, annál fejlettebb az állat. Például egy macskának a homloklebenye agyához képest az csak 3% körüli. Macskát nem sok mindenre lehet megtanítani. Ösztönlény. A kutyának a homloklebenye az már 7-8%, a kutyát már meg lehet tanítani. Egy majomnak a homloklebenye az már 10% körül van, 15%-ig felmehet. És az emberé? 30-35%. Nagyon sok. Az állatvilágban az agy mérete mutatja azt is, hogy ő mennyire fejlett. Az embernél nincs ilyen. Létezhet olyan, hogy az embernek csak 1200 köbcenti az agya, és zseni. És létezhet olyan, hogy 1800 köbcenti az agya, és süket. Mondhatnám azt, hogy buta, mert semmit nem jelent az agy mérete az embernél. Ráadásul a nők agya minden kultúrkörben 10%-kal kisebb, mint a férfiaké. Hölgyeim, gondolják azt, hogy önök butábbak a férfiaktól? Nem. Férfiak, önök gondolják, hogy a hölgyek butábbak önöktől? Nem. Nem is. Nem is. Semmit nem jelent az, hogy a nőknek 10%-kal kisebb az agya. A legutolsó előadás a férfi-nő egy különbségről, azt majd jöjjenek el. Mondhatnám azt, hogy használati utasítás a másik nemhez, az az előadás erről szól. Az agykutatásnak a legújabb eredményeit fogom majd önök elé tárni. Ott nagyon sokat fogok beszélni arról, hogy mennyiben másabb a nő, és mennyiben másabb a férfi, csak azáltal, hogy az agya másképpen működik. Például a nők agya, bár kisebb, de a két agyfélteke között 50%-kal több az összeköttetés, mint a férfiaknál. A férfiak agya az egy egyfunkciós agy. A férfi egyszerre egy dolgot tud csinálni. Hozzáteszem, vagy beszél, vagy hallgat. A kettőt nem tudja együtt csinálni. Miközben a nők, 3-4 nő beszél 3-4 különböző témáról egymással, mindenki beszél, a férfi azt mondja, hogy ez egy káosz. De nem, a nők tökéletesen értik egymást. A nők multifunkciós aggyal rendelkeznek, egyszerre 5-6 dolgot is tudnak csinálni. A férfi erre képtelen. Ráadásul a nők kommunikációs zsenik a férfiakhoz képest. De nem kell férfi kollégáknak leértékelni magukat, utolsó előadásra el kell jönni, ott elmondom, hogy a férfiak miben jobbak. Tehát a méretnél sokkal fontosabb az agybarázdátsága és a különböző agyterületek összeköttetései. Mi az állatvilághoz képest, például egy majomhoz képest tudunk írni, olvasni, tudunk értelmesen beszélni, tudunk fogalmazni, amihez egyébként elvont gondolkodás szükséges, tudunk emlékezni és különbséget tenni jó és rossz között, múlt és jelen között és jövő között. Vannak érzelmeink, amiket még palástolni is tudunk. Viselkedésünk nagyon sok összetevőtől függ, ezért az nehezen kiszámítható. És a mi agyunk az sokkal bonyolultabb, mint bármilyen számítógép. Na hát akkor eljutottunk oda, hogy mi a hasonlóság és a különbség, vagy a hasonlóság az emberi agy és a csuklós busz között. Tudósok véleménye az, hogy a még nagyon bonyolult szellemi munkát végző emberek is az agykapacitásuknak csak 10%-át használják ki. Azért ez elég elgondolkodható. Ez olyan, mintha én azért vennék egy csuklós buszt, tehát annyira túlméretezett és túlfejlett agyunk van, hogy mintha én azért vennék egy csuklós buszt, mert itt az 50 méterre ott van a sarki közért, és oda minden reggel el akarok menni egy kiflit venni. Teljesen felesleges a mi agyunk, ekkora mérettel, ekkora kapacitással, mint ami most jelenleg a fejünkben van a két fülünk között. Érdekes, nem? Kérdések az emberi agyról. Miért van olyan bonyolult agyunk, hogy az ember, egy átlag ember csak 8-10%-át használja ki az agyának, az agykapacitásnak? Milyen evolúciós kényszer hozhat létre ilyen agyat? Aztán nézzük meg, mi a halál. Mit gondolunk, mi a halál? Én azt hiszem, az a legjobb megfogalmazás, amit én is hallottam, hogy nem más, mint a kapcsolatok szétesése. Képzeljük el, hogy van egy meghalt élő személy, aki meghalt, most már nem él, ő neki a szervrendszerei és a szervei között a kapcsolatok még ott vannak. Most halt meg egy perce. De miért nem él tovább? Mennyivel egyszerűbb lenne egyébként ezt az elhalt embert, a kapcsolatai megvannak, újra életbe hozni? Ez egyszerűbb, mint egyébként a nullából felépíteni valamit, nem? És mégsem tudjuk megtenni. Azzal, hogy megszülettünk, az élővilágból az ember tudja egyedül, hogy az azt is jelenti, hogy meg fog halni. Bele van programozva, hogy meg fog halni. Tehát, hogyha egy halottban ott van minden előtte, ami élt, akkor miért nem él tovább? Nem, hogy nem tudjuk életre kelteni, de nem tudunk összerakni egy darab sejtet, se egy élő sejtet. A kérdés persze az, mitől élő az élő, honnan származik akkor az élőben az élet? Mi ez? Miért nem tud tovább élni? Mitől kezd az anyag önmagáról gondolkodni és a körülötte lévő világról gondolkodni? Nem tudom, kinek van kutyája, nekem van kutyám, én nagyon szeretem a kutyát, de hát szegény azért elég ostoba, nem látnám, hogy nagyon filozofálna az élet értelméről. Kérdés, mi működteti a mentális tevékenységet? Hogyan hozhat létre az anyag egy ilyen fejlett agyat? Na hát, mit állapíthattunk meg a mai nap? Azt állapíthattuk meg, hogy a tudomány sem bizonyította azt, hogy a természet, az evolúció képes lenne arra, hogy élőt előállítson az élettelenből. Ha az evolúció igaz lenne, akkor minden eldugott falusi szertárban, általános iskola biológiai szertárában ott kellene lenni számtalan bizonyítéknak az átmeneti fajokra, az átmeneti szervekre, ráadásul nem tudnánk mit kezdeni a Földet elborító szerves üledék réteggel, mert és a maradvány réteggel annyira sok átmeneti fajnak kellene lennie. Mi a biztos? Az, hogy soha nem láthattuk azt, hogy egyik fajból egy másik kialakult volna fokozatosan lassan, és azt sem láthattuk, hogy egyszerre csak úgy spontán puff kialakult egy új faj, vagy megjelent egy új faj. Összefoglalva Darwin kétségeit, 150 év alatt mintegy 500 millió kövület katalogizált példányában nem találunk ilyen nyomokat. A szem működés és a látás nagyon bonyolult, olyan tökéletes összhangja bizonyos szerveknek és szervrendszereknek, amely evolúcióval nem jöhetett létre. Akkor felvetődik a kérdés, lehet, hogy az ember tervezett? Az evolúció modern felfogására hozok egy példát. Az ember görnyedt volt, felegyenesedett, és most a modern világban újra legörnyed a számítógép elé. Milyen válaszokat kaptunk az elmúlt három előadás során? Csillagászat, fizika, kémia, biológia, orvostudomány, geológia, archeológia, cáfolja, de minimum kérdésessé tesz az ősrobbanás és evolúció elméletét. Holnap kedvenc témám jön, a témák így néznek ki. Belemegyünk megint genetikába, etológiába, matematikába, megnézzük, hogy mit mutat a DNS kutatása. Etológiában megnézzük, hogy különbségek az majom és az ember viselkedésében, és megnézzük a kolibri ösztönét. Megnézzük a matematikában a különböző dolgok valószínűségeit, megnézzük, hogy mi az, hogy üvegnyak elmélet. És utána megnézzük, hogy hány éves az emberiség. Izgalmas? Várom önöket szeretettel holnap is.
Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő alkalommal is, a viszontlátásra.